Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robi vezető. Amazóniáról, Brazíliáról hallhattak a műsor első részében. Azt hiszem, hogy nem csak a látvány, a furcsa állatok miatt érdekes az Amazonas vidéke, hanem az ételek, a gasztronómia miatt is. Exotikus fogásokat kínálnak az ide látogatóknak, szárnyasokat ropogósra sütve, olyanokat, hogy igazából elképzelni sem tudtam korábban, hogy ilyen madár létezik. Manaus környékén a piráját is elfogyasztják, a macskahalat. Érdekesek nagyon a halételek, még a tapir megeszik. Az ételek utánozhatatlanul finomak és zamatosak. Utazásaim során számtalan egzotikusabbnál egzotikusabb étel különlegességet kipróbálhattam. Némelyik első pillantásra undorítónak és ehetetlennek tűnt, aztán később kiderült, hogy az is. A brazil konyha viszont közel áll szerintem egy kicsit hozzánk, mert annyira finoman készítik el még a legelborzasztóbb ételeket is. És vannak olyan ennivalók, amelyek viszont még közelebb állnak szerintem a magyar gyomorhoz. Például egy ízben, amikor már nagyon éhes voltam, láttam, hogy ezernyi árus kínál valami furcsa, hotdog-szerű ételt. Gondoltam, biztosra megyek, kérek egyet a kiflibe, a virsi mellé, lecsószerű szószt raktak, aztán jött a ketchup és a mustár, majd még egy kis lecsó, és az egész tetejére kesudiót szórtak, ilyen volt ez a furcsa brazil étel, én csak kesudiós hotdognak hívtam. A lényeg az, hogy egyszerű ételből valami hihetetlenül finom dolog született. Amikor már kevésbé voltam éhes, körbe pillantottam, és kiderült, hogy a helybeliek nagyon sokan egy fánkszerű édességet fogyasztanak. Mint kiderült, ez volt a brazil. A tészta közepére választásunk szerinti töltelék kerül, szerintem a kókuszos a legjobb, de lehet csokis is. Aztán két héttel később már a 100. kuroszt fogyasztottam, és alig vártam az estét, mert ilyenkor érkeztek meg az árusok, a tűzönapon nem volt kedvük áldogálni. Az Amazonas környékén láttam még egy-két furcsaságot, ilyen volt például a mobiltelefonálási szokás. Az Amazonas középső részén ugyanis nem mindenhol van térerő. Mégis megvan a kapcsolat más vidékekkel, más brazil területekkel a következőképpen. Az egyik fiatal indián fiúnak odaadnak egy mobiltelefont, kis papírosra mindenki felírja az üzenetet, elindul azután a fiú, evez mondjuk egy órát, két órát, vagy akár két napot, és attól függ, hogy hol és mikor lesz legközelebb térerő, majd szépen a csónakból, amikor már van mobiltérerő, felhívja az összes megjelölt szemét, elmondja az üzenetet, fölírja a válaszokat, aztán visszaevez a falujába, visszaadja a telefont, és mindenkinek szépen kis kezébe odaadja az üzenetet. Ez a furcsa indián mobilozási szokás nem mindennapi. Meglepődtem azon is, hogy ugye úgy képzeltem korábban, hogy a braziliai indiánok még a törzsi viseleteket hordják, és csupán ez van rajtleg, mondjuk a mokaszintól kezdve egészen a kis bőr nadrágig minden a filmekből volt ismert előttem. Hát nagy tévedés, ugyanis legalábbis azok az indián törzsek, akikhez eljutottam, legfőképpen kínai pólót viseltek, meg kínai nadrágot. Minden esetre úgy tűnt, hogy az ázsiai hatalmas ország ide is, az Amazon vidékekre is behatolt. A bevásárlás is állítólag úgy történik, hogy megbíznak egy-két embert, beülnek a motorcsónakba, az Amazonas valamelyik mellékfolyóján, vagy éppen a központi ágon elmennek addig, ahol már van vásárlási lehetőség, bolt, vagy bármi, és akkor tulajdonképpen megvásárolják ezeket a termékeket, és ebben vannak, ebben dolgoznak, ebben ünnepelnek az indiánok is, akár mennyire is hagyománytisztelőek. Nagyon kevés olyan benszülöttet indiánt láttam, aki még mindig a régi törzsi viseletet hordta volna, sokkal többet, aki farmerban vagy éppenséggel pólóban volt, pedig a legközelebbi lakott település az mondjuk 4-500 kilométernyire húzódott, és csak neki a két háza volt az Amazonas környékén. Ezzel együtt teljesen úgy öltöz körött, ahogy manapság ugye öltözködnek, hogyha például a négy tíris piac mellett laknak. Nem mindennapi tehát az, hogy az ázsiai hatás, a ruhaipari hatás milyen messze, milyen távol elgyűrűzik és eltart, de hát úgy tűnik, hogy megállíthatatlan valóban a kínai tigris. Az viszont kétségtelen, hogy a halászati, horgászati szokásaik és az esti kirándulások még mindig az eredetiek, a régiek, az amazoniai lakóknak. Elmentünk például egy este póktúrára, amikor a hatalmat figyelhettük meg. Az indiánok tudták már, hogy hol látható ez a jószág, és elmentük egészen a vackáig, elhúztak előtte egy kis fadrabot, arra a madárpók ráugrott, mutatták, hogy milyenek a szokásaik, és azt mondták, hogy jó dolog, hogyha az ember házán madárpók van, mert akkor legalább a mindenféle élősködők, meg a kisebb rácsálók nem jönnek be a házba. De ezt már nem így gondoltam, és amikor szállás helyünkön szintén hárok sétálgatott a bejárati ajtónál, akkor először azt hittem, hogy rövid úton elájulok, de később megnyugodtam és bíztam az indiánokba. Legalábbis megnyugtattak sikeresen. Nagyon sokat azért nem mozogtam éjszaka, de hát mondták is, hogy ez ellenjavalt. Érdekes még az Amazonia környékén, hogy vannak olyan területek, ahová úgy is elutazhatnak a látogatók, hogy nem kell sárgaláz elleni védőoltás. Állítólag főleg a Fekete folyó környéke ez a terület, ahol, hogyha valaki ellátogat, akkor nem nagyon találkozik szúnyogokkal, mégpedig azért, mert túlságosan hideg, hűvös az Amazonas egyik mellékfolyójának, a Fekete folyónak a vize ahhoz, hogy ott megéljenek, és emiatt a sárgaláz sem jellemző a térségre. Azonban, hogyha valaki az északi vagy éppenséggel a nyugati területekre igyekszik, akkor mindenképpen a sárgaláz elleni védőoltás szükséges ide. El kell még néhány oltás azért, hogyha valaki komolyabb túrára, akár 2-3 hónapos túrára vágyik. Hogyha valaki semmit nem szeretne, akkor Manaus környéket tudja bebarangolni. Ezzel is egy kicsi Amazonia feelinget ezeszni fog.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Bizony, Amazonia környékén szintén hódít a kínai ruhaipar, de van még egy olyan ország, amelynek termékeit nagyon-nagyon szeretik a brazilok, és ez Paraguay. Főleg az elektronikai termékekért képesek rengeteget utazni és Paraguayban bevásárolni. A brazil határ közelében lévő paraguayi városkák üzletei tele vannak hirdetésekkel, ne hagyd ki az alkalmat, egyél s vegyél nálunk, ilyen feliratokat láttam. És ami a legmeglepőbb, hogy a reklámok szerények, mert mind az európai, mind az amerikai, mind a brazil árakhoz képest Paraguayban sokkal-sokkal olcsóbbak ugyanazok az elektronikai, híradástechnikai termékek. Nem, az persze Ázsiában ide is, viszont valamiért a digitális fényképezőgép, a számítógép, a fügyíró, a parfüm csak nem féláron kapható. Kérdezgettem, de senki nem tudta a választ, hogy milyennek az oka, talán az adó vagy a vámterhek alacsonyak. Minden esetre valószínűleg a legvadabb budapesti áruházi akció kitalálói is meglepődnének, hogy mennyiért kapható Paraguayban márkás fényképezőgép vagy vadonatúj notebook. A paraguayi-brazil határon emiatt mindig óriási a dugó. Ellenőrzés gyakorlatilag nincs, az útleveleket meg se nézik, sem azt, hogy ki mit visz. Mindenki annyit pakol a mikrobuszba vagy az autóba, amennyit csak bír. A járművek megállás nélkül hajtanak át a két ország közötti határt jelképező hidacskán. Azért van mégis dugó, mert hihetetlen tömegek akarnak átmenni bevásárolni, emiatt néha 6-7 órát is kell várni. Persze megvan a megoldás azoknak, akiknek sietős. A helybeliek ugyanis mikrobuszokkal beállnak már kora hajnalban a sorba. A brazilok leteszik a határ innenső oldalán az autójukat, és rábízzák valamelyik csala kis baksisért cserébe. Ezt követően oda mennek az araszuló mikrobuszok közül valamelyikhez, és menet közben beugrálnak. Aztán szép lassan átaraszul a mikrobusz a hidon, és senki kiugrál a mikrobuszból, majd csatlakozik a hömpölygő tömeghez, amely az üzletek felé tart. A Paraguayban bevásárolt termékeket a nap végén mindenki a hátára veszi, beugrik egy visszafelé araszoló mikrobuszba, és mintegy 5 kilométernyi út után leszáll, felkeresi autóját, majd elégedett mosollyal hazahajt. Paraguayban a hivatalos fizetőeszköz a guarani, de az árfolyam változások miatt szinte mindent dollárban írnak ki. Egyébként elfogadna brazil reált, argentin pezót, hitelkártyát, néhol még a magyar forinton is gondolkodtak. Persze az üzletek közül nagyon sok az egykori lengyel piacok hangulatát idézi, de szerintük nem a külsőség a lényeg. A paraguayi bevásárló túráról hazafelé tartókat nem állítják meg a határőrök, sőt, sorompó sincs. Az ország biztonságára ügyelők inkább segítik a vendégeket, próbálják irányítani a forgalmat, és örülnek annak, hogy néhány kereskedő jól járt. A határfolyó előtt, amikor megálltunk, néhány paraguayi indián még megpróbálta felajánlani az idegenvezetői szolgálatait, ezt nagyon sok embernél megteszik, oda mennek a brazilokhoz, megkérdezik, hogy kell-e idegenvezető, megnézik az érdekes paraguayi erdős területeket, a mocsarat, a híres paraguayi indián vidéket, senki nem foglalkozik ezekkel a fiatal emberekkel, végül is hova tennék az új videót.
Világszám. Úti könyvek helye.
Amit egy brazil látogatáskor mindenképpen érdemes felkeresni, az az Iguaçu vizesés, amely a világ legfantasztikusabb vizesés rendszere. A Niagara ugyan nagyobb esésű, de korán sem ilyen szép. A Brazil-Argentin-Paraguay hármas határ közelében fekvő természeti csoda lényegében egy olyan rendszer, amelynél a brazíliai résznél félkör alakban ömlik le a víztömeg, az argentin terület pedig sok-sok apró vizesésből áll. A sziget, egy furcsa sziget nyugati oldalánál zúdul le az Iguaçu folyó az argentin résznél, és ide még csónaktúrákat is szerveznek, ezeket semmiképpen sem szabad kihagyni. Van olyan szálloda a brazil részen, a Tropical Hotel, amelynek szobája közül jó néhány pont a vízesésre néz, itt lehet szállást foglalni. Az argentin résznél viszont egyetlen hotel van, a Sheraton, amelynek engedélyt adtak a természetvédelmi területen belüli építkezésre. Hölgyeim és uraim, a beszámoló hamarosan folytatódik majd, a hírek, a reklám után maradjanak velünk.